Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által hálát adunk azért, hogy adod nekünk a te szent lelkedet, aki által megláthatjuk bűneinket, és bármilyen kellemetlen és nehéz is felismerhetjük, hogy mennyire gyarló a mi életünk. Ahogy az ének szavaival bűnvallást tettünk előtted, Istenünk, úgy megvalljuk most a mi imádságunkban is, hogy vétkeztünk ellened. Vétkeztünk akkor is, amikor tudtuk, és akkor is, amikor tudatlanul tettük azt. Kérünk, Istenünk, könyörülj rajtunk, bűnös embereken. Olyan embereken, akik bűnben fogantak, és mint környezetük, mint önmaguk, vágyaik állandóan a bűnre csábítanak. De kérünk, Istenünk, könyörülj rajtunk az Úr Jézus érdeméért, és teremts bennünk tiszta szívet. Teremts bennünk tiszta szívet, mert tudjuk, hogy te ezt meg tudod cselekedni. Emberi módon hiába próbálkozunk megtisztítani önmagunkat, csak az Úr Jézus Krisztus golgotai keresztje az, ami bűnbocsánatot ad. Részesedtünk mi már ebben, Istenünk, rád bíztuk a mi életünket, és most is azért könyörgünk, hogy tisztíts meg, mielőtt a te ígédet hallgatnánk, s a fedet elmélkednénk, életünkre alkalmaznánk. Jöjj szent lelked által, tedd áldotta ezt az összegyülekezést, ezt a mai Isten tiszteletet, tedd, hogy ne csak emberi módon legyünk itt, hanem úgy is, mint a te szentjeid, mint a szentek közössége, a szentek gyülekezete. Mert Urunk, te szent vagy, aki összehívtál bennünket, és megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összegyülekeznek a te nevedbe, ott leszel közöttük. Így légy közöttünk, Urunk Jézus Krisztus, és áld meg ezt a mai Isten tiszteletet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az Isten igéjét, úgy, ahogy írva található Márk evangéliumának első fejezetében, az első 8 versben. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind. És amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszörből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulya szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Eddig Isten írott igéje foglalja el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, ebben az ember világban, a társadalomban és a történelemben úgy van, hogyha valami új dolog jön el, valami forradalmian új eszme vagy egy rendszer, akkor általában ennek az új dolognak az az első dolga, hogy a régit gyökerestől kitépi és elsöpri. Az idősebb generáció tagjai még emlékezhetnek rá, hogy milyen volt ez a kisöprés, amely a régi dolgok, a régi rend, a régi értékek, erkölcsök, arisztokrácia, és gyakran még a padlás kisöprését is tartalmazta. Ilyenek vagyunk mi emberek, nem tudjuk elképzelni azt, hogy valami szervesen illeszkedjen. Nem tudjuk elképzelni azt, hogy ha jön egy új gondolat, akkor nem kell a régit kidobni, hanem felül kell vizsgálni mindazt, ami új, hogy hasznos-e. Azért beszélek erről, testvérek, mert Márk evangéliumából olvastam föl az igét, annak is az első fejezetéből, és hogyha az evangéliumokat keletkezési sorrendjükbe tennénk a Szentírásba, akkor Márk lenne az első, hiszen ez a legrégebbi evangélium. Ez lehetne az első helyen. Azt is mondhatnám, hogy ez van legközelebb az Ószövetséghez. És amit látunk, az az, hogy amikor Jézus Krisztus evangéliumáról, az új szövetség kezdetéről beszél Márk evangélista, nem azt teszi, amit az emberek szoktak, hogy a régit kisöprik és megfeledkeznek róla, hátravetik, hátradobják, hanem az Ószövetségre való utalással, egy ézsaiási idézettel kezdi az evangélista. Ezzel azt akarja elmondani, hogy Istennek van egy üdv terve, hogy Isten már a világ megteremtése után, amikor az ember bűnbe esett, eltervezte, hogy hogyan fogja megváltani ezt az egész embervilágot, hogyan fogja hazavezetni az embereket, mint a jó pásztor, a juhokat a biztonságos akolba. Ennek a nyitánya tehát, ennek a hazavezetésnek, a Jézus Krisztus általi megváltásnak a nyitánya Márk evangéliumának az első fejezete, és Ézsaiás prófétára utal vissza. Ézsaiás próféta könyvében található az az idézet, amelyet bizonyára nagyon jól ismerünk, és tudjuk jól, hogy Keresztelő Jánosra vonatkozik. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Nagyon tanulságos, hogyha fellapozzuk Ézsaiás könyvét, és kikeressük benne ezt az ígét. Ézsaiás könyvének 40. fejezetében található a 3. verset idézi az evangélista. És hogyha elolvassuk a fejezet címet, az a címe, hogy örömhír a fogságban. Egy örömhírnek, egy régi, egy ószövetségi örömhírre utal vissza az újszövetségi örömhír legelején Márk evangélista. Ezzel is azt mondja el, hogy a szabadító Isten az mindig ugyanaz. Ugyanaz volt akkor is, amikor Ábrahámot kihívta. Kihívta az ő családja köréből, és olyan ígéretet adományozott neki, amely mindvégig kitartott és megvalósult. A szabadító Isten ugyanaz, amikor kihívta a népet Egyiptomból, a szolgaság házából, a rabszolgaságból, a nyomorúságból, a sok-sok bárvány kísértésből. És Isten ugyanazt az ígéretet adta, ugyanazt a szabadulási, megszabadítási ígéretet a babiloni fogságban lévő népnek, és erről szól Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezete. Isten tehát ilyen. Ez az ő egyik fontos jellemvonása, hogy ő, hogyha látja az embert a nyomorúságban, akkor lehajol hozzá, és megszabadítja. Nem hagyja, hogy szenvedjen. Hogyha az ember kiállt hozzá, akkor ő elindul és cselekedni fog. Emlékezzünk vissza, hogy Isten akkor indítja meg az ő szabadító tevékenységét az egyiptomi fogságban lévő néphez, amikor azok kiáltottak Istenhez. Mózesnek mondja az égő csipkebokornál, hogy kiáltásom eljutott, kiáltásotok eljutott hozzám. Ilyen Istenünk van tehát, aki szabadítást készít, egy kivonulást készít. Kivonulást készített, ahogy mondtam, Ábrahámnak, az Egyiptomban lévő zsidóknak, a babiloni fogságban lévő nép. Kivonulást készít egy olyan helyzetből, ami már elviselhetetlen. Egy olyan helyzetből, ami a lelket rombolja. És tudta jól Márk evangélista, hogy Isten ilyen. És ennek a beteljesedése az, hogy Jézus Krisztus egy egyetemes kivonulást készít. Nem csak egy embernek, egy patriarchának adja ezt meg. Nem csak egy népnek, az izraelieknek, hanem mindenkinek. De erről majd az igehirdetés második felében fogok szólni. Nagyon érdekes, hogy nem csak a nép kivonulását fedezhetjük fel ebben az alapigében, hanem egy másik fontos kivonulás, és párhuzamba állítható a kettő. Nem másról van szó, mint Keresztelő János pusztába való kivonulásáról. Ha jobban belegondolunk, egy kicsit hasonló a szituáció. Bűnös városban élt, egy bűnös nép között, és csatlakozott a tisztaságra törekvők közösségéhez, az esszénusokhoz, Keresztelő János, és kivonult a pusztába. Kivonult egy olyan helyre, ahol az ige tanúsága szerint nagyon közel került Istenhez. Kivonult egy olyan helyre, ahol töltekezhetett, ahol feltöltekezhetett Isten igéjével, mert Isten az ő embereinek, akik nagyon komolyan veszik és elhívást kapnak, bizony így módon is tud ígét adni, tud üzenetet átadni neki. Pusztában készült Keresztelő János a szolgálatára. És hogy mennyire így van ez az evangélista, csodálatos szimbólumokkal mondja el, amik valóságosak, de utalnak arra, hogy János milyen közel volt az Istenhez, hogy János hogyan viszonyult az Istenhez. Azt írja az evangélium, hogy ruhája tebeszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet. Első hallásra egy kicsit furcsa leírásnak tűnhet számunkra ez. Miért fontos? Miért fontos az, hogy milyen ruha van rajta, hogy bőrövet visel, vagy egyáltalán mi köze van az evangéliumhoz annak, hogy János mivel táplálkozott? Hát nem mindegy, hogy mivel táplálkozott? Azért írja le az evangélista ezeket a jellemvonásait, amik felszínes, külsődleges jellemvonásoknak tűnhetnek, mert utalnak valamire. Arra utalnak, ahogy az írásmagyarázók ezt kimutatták, hogy János csak olyan dolgokkal öltözködött, csak olyan dolgokat vett magához ételként, amihez emberi kéz, bűnös emberi kéz előtte nem nyúlt. Vagy azt is mondhatnám, hogy olyan módon élt, hogy mindent az Isten kezéből vett el. Nem készített magának ételt, nem szántott, nem vetett, hanem rábízta magát az Istenre. És hogyha talált mézet egy odvasfában, akkor azt tette. És hogyha nagyon éhes volt, akkor történetesen sáskát evett. És a tevének a szőréből készítette magának a ruháját, és bőrövet viselt. Azért van ez a leírás, hogy elmondja, hogy János teljesen Istenre hagyatkozó életet élt, és hogyha megfigyeljük az Úr Jézus Krisztus megkeresztelkedése utáni pusztába való kivonulását, akkor ugyanezt figyelhetjük meg. Az Úr Jézus is nagyon közel került Istenhez. Márk evangéliuma írja le, hogy vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Ez a kivonulás tehát, keresztelő János kivonulása, azt a célt szolgálta, hogy Istenhez közel kerüljön, és felkészüljön egy szolgálatra. Az ő kivonulása nem öncélú. Nem azért történt, hogy kimenjen a pusztába, és egyre bölcsebb legyen, és még bölcsebb, és elérje a tökéletességet remetességben, mert ez a remeték és a szerzetesek célja, kivonulni és ott maradni. Azonban János nem itt tett, mert ő kivonult, és miután feltöltekezett, utána visszament a szolgálatba. Mert tudta, hogy Isten feladatra készíti fel. Ez volt tehát az ő kivonulása. És milyen csodálatos, hogy egy újabb kivonulással találkozunk, tele van ez az ige szakasz kivonulással. Jánoshoz megy ki Júdea egész vidéke, és minden jeruzsálemi. Egy kicsit álljunk meg ezeknél a szavaknál, amelyeket lehet, hogy jól ismerünk, hiszen itt van Márk evangéliumának az elején, azonban meg kell ízlelni őket, és rá kell jönni, hogy mit mondanak el nekünk. El tudjuk ezt képzelni? Júdea egész vidéke kiment ehhez az emberhez. És azt mondja az írás, hogy kimentek a jeruzsálemiek is mind. Lehet, hogy nem pont mindenki, de majdnem mindenki biztos kiment. Egy olyan emberhez, aki nagyon szedett-vedett ruhába volt, de mégis olyan üzenetet tolmácsolt, ami az akkori emberek számára hasonló volt az esőhöz, amelyet a kiszikkat és kopár föld beszív. Ugyanis János azt mondta, hogy van Istenhez való térés. Van lehetőség a megtérésre. Van lehetőség arra, hogy az ember kivonuljon a bűnös létmódjából. Hogy az az izraeli ős tapasztalat, hiszen Izraelnek a hite az Egyiptomból való kivonuláson nyugodott. Az összes rítus ahhoz kötődik, a lomsátrak ünnepe, a páska. Mind-mind arról beszél, hogy milyen csodálatos dolog volt az Isten szabadítása. János azt mondja el, hogy ennek van folytatása. Van folytatása abban, hogy most is ki lehet vonulni. Ki lehet jönni a Jordánhoz, és ő megkereszteli az Isten nevében ezeket az embereket. És azt mondja nekik, hogy van út Istenhez. Hogy nem csak egykor volt egyiptomi kivonulás, meg Babilonból való hazatérés, hanem ti is beállhattok ebbe a sorba, mondja János, tetteivel, a keresztelésével, a bemerítésével, hiszen ez bemerítés volt az izraelieknek. És ezzel készíti elő az utat az Úr Jézusnak, aki egy sokkal mélyebb és sokkal magasztosabb emberi váltságot készít el, ami nem csak egy olyan rítus, amelyet az apostol, illetve keresztelő János gyakorolt, hanem azt mondja róla, hogy én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. az eredeti szöveg szerint szentlélek be fog megkeresztelni. Mennyire csodálatos ez, és mennyire nekünk szóló. Hiszen itt már nem az izraeliekről van szó, ahogy már említettem. Nem csak arról van szó, hogy egy népcsoport számára Isten váltságot készít, hanem itt egyetemes rangra emelkedik Isten szabadító tette. Itt arról van már szó, hogy mindenkinek van lehetősége. Jó néhány évtizedbe beletelik egyébként, míg megértik ezt a többségében, illetve minden egytől egyik zsidó apostolok. Először nem tudták felfogni észre, hogy ők a kivonulás Ábrahám gyermekei, a kivonulás örökösei, rajtuk kívül lehet még valaki más egyáltalán, aki az Istenhez tartozhat. És János azt mondja itt, hogy ő Szentlélekbe fog keresztelni benneteket. Nyilván ő sem szól arról, hogy ő egyetemes megváltó lesz, de mi már tudjuk mindezt. Mi már tudjuk azt, hogy Jézus mindenkiért eljött. Mindenkinek egy olyan csodálatos szabadulás élményt készített el, amilyen csodálatos volt a zsidók Egyiptomból való megszabadulása. Olyannyira csodálatos, hogy még mesét is készítenek belőle, és a gyermekek tátott szájjal figyelik, hogy Isten milyen hatalmasan cselekszik. Elérkeztünk a mába. Elérkeztünk a mi életünkhöz, elérkeztünk a mi népünkhöz, mert ahogy nem csak személyekre, hanem népekre is kiterjeszti Isten a kegyelmét, el kell gondolkoznunk, hogy milyen fogságban vagyunk mi. Milyen bűnök, milyen nyomorúságok vannak a mi életünkben. És ugyanezt alkalmaznunk kell a mi társadalmunkra. Vajon mi az, amiből meg kell szabaduljon? Mert ha nem szabadul meg, akkor nem csak a 20-as évek színvonalára fog visszasüllyedni a férfi lakosságnak a halandósága, hanem vissza fog süllyedni a középkorba. Mert egy ilyen bűnös folyamatnak csak ez lehet a vége, a halál. Miből kell megszabadulnunk? Mi az a métej, amely mind bennünket, személyes életünkben, mint ezt az egész társadalmat mérgezi belülről? Bizonyára számtalan feleletet tudunk adni, és talán nem is kell innen a szószékről sorolgatni ezeket a dolgokat. Elég csak bekapcsolni bármilyen médiumot, és már ömlik felénk. Ömlik felénk mindaz, amiről ez a világ szól. Ömlik felénk mindaz, ami a Szentírás lencséjén keresztül kiviláglik, hogy csak szenny és mocsok, és csak lehúzza az embereket. De mégis ránk tapad. Ránk tapad, és nagyon nehéz megszabadulni, magunktól meg sem tudunk szabadulni. Egy olyan hívó, egy olyan kiáltó szó kell, amilyen János szava volt. A Szentírás tanúságtétele szerint János egy elég durva ember volt. Olyan értelemben durva, hogy nem kimérte még a királyt sem. A szemébe mondta az igazságot. És nyilván ez lett az ő veszte, mert ez a világ nehezen tudja elviselni az igazságot. Általában az, aki igazat mond, az kikerül a reflektorfényből, az nem lesz népszerű, még médiasztár sem lesz belőle soha. Úgy gondolom, hogy hatalmas igazságot mondott ki János, és ezt az igazságot ma is ki kell mondani, hogy van bűn. Van bűn, bármennyire is sokan azt próbálják elhitetni az emberekkel, hogy bármit meg lehet tenni, a lényeg, hogy jól érezzem magam, a lényeg, hogy megvalósítsam önmagamat. Bűn az nincsen, azt a papok találták ki, vagy a régi szent iratokban benne van, amik csak az emberek, a buta, fel nem világosult embereknek a vigasztalására íródtak. Ugye ismerősek ezek a gondolatok, ezek a látens gondolatok, amelyeket nem mondanak ki az emberek. Főleg nekünk nem mondanak ki, hívőknek, hiszen tudják jól, hogy mi hiszünk Istenben. Azonban ott vannak. Ott vannak az elszólásokban, ott van ebben ennek a társadalomnak a szerkezetében. Ott van abban, hogy miért élnek az emberek, hogy miért küzdenek. Ott van, hogy nincs bűn, bármit megtehetsz. Átmehetsz a piros lámpánál, becsaphatod a másik embert, csúsztathatsz, kiskapukat kereshetsz, és sorolhatnám nagyon sokáig ezeket a dolgokat, de ismétlen nem kívánok ebbe belemenni. Hiszen az én célom az, hogy ezt az evangéliumot hirdessem, és elmondjam, hogy van valaki, az Úr Jézus, aki a Szentlélekbe keresztel. A Szentlélekbe is, ez azt jelenti, hogy egy olyan belső törvényt ad nekünk, keresztjéneknek, hogy a támadások közepette, a kísértésekben is nyugalmunk lehet. Nyugalmunk lehet, mert tudjuk az igéből is, hogy ő csak annyi terhet, és csak annyi kísértést tesz ránk, amit elviselhetünk. Ezért mondja az apostol, hogy ne aggódjunk. Ne aggódjunk, mert ő nem fog felettébb leterhelni bennünket. Ő neki nem az a célja, hogy nekünk teljes nyomorúságunk legyen, hogy összeroskadjunk a bűntudatunk alatt, hanem az a célja, hogy a bűntudatunkkal Jézus Krisztushoz menjünk. Az ő golgotai keresztjének a tövébe leroskadjunk. Ennek a nyitánya, ennek a krisztusi váltságműnek a kezdete bontakozik ki itt Márk evangéliumának első 8 versében, amikor még csak keresztelő Jánosról van szó, aki elementáris erővel, ami Urunkra, Jézus Krisztusra mutat. Nekünk annyit kell megtennünk, hogy kimegyünk hozzá. Kimegyünk az Úr Jézushoz, és ez a kimenetel azt jelenti, hogy kizárunk mindent az életünkből, ami kísértés, ami elvetne az ő közeléből, és igyekszünk mindinkább hűségesnek megmaradni. Adja a Szentlélek Isten, hogy mivel ő belé kereszteltettünk, megtérésünk alkalmával, ezt tudjuk megcselekedni most is életünk minden napjában. Amen. Urunk Istenünk, nehéz keresztényként ebben a világban élni, nehéz, mert sokkal könnyebbnek látszó megoldások kínálkoznak gyakran, ahogy te tanítottál bennünket, széles az az út, ami a kárhozatra visz. De köszönjük Istenünk, hogy te mécsesként világítod a mi utunkat. Világítod ezt a kis ösvényt, amely gyakran nagyon összeszűkül és kényelmetlennek érezzük, de mégis, amikor már nagyon-nagyon elkeserednénk, akkor megvidámítasz bennünket. Erővel, te szent lelkeddel töltesz meg. Hálát adunk Istenünk ezekért a magasztos pillanatokért, akkor, amikor valóban azt érezzük, hogy mennyország levegőjét szippantjuk be. Valóban azt érezzük, hogy nagyon közel vagyunk hozzád, és ilyenkor megsokszorozódik a mi erőnk, megújul a mi életerőnk. Köszönjük Istenünk ezt a kegyelmet, és kérünk légy velünk, adj kitartást, adj hiteles életet, adj olyan életet nekünk és ennek a gyülekezetnek, hogy valóban világítani tudjunk. Könyörgünk mindazokért, Istenünk, akik távol vannak tőled. Távol vannak tőled, mert ott élnek az ő fogságukban. Ott élnek bent, a bálványimádásban, bent a bűnös életben, elnyomás alatt, ott élnek vétkeik között. Kérünk, cselekedj csodálatosan az ő életükben is. És hogyha kedves neked, hadd legyünk mi is az eszközeid, bár tudjuk, hogy nagyon gyarlók, nagyon esendőek, gyakran tévetegek vagyunk, de azt is tudjuk, hogy a te szent lelked csodákra képes a mi életünkben is. Könyörögve kérünk, így hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk össze lelkünk könyörgését az Úr íme szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen.